95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány egyházpolitikájának lényege az együttműködő elválasztás, vagy együttműködő különváltság. Alapelvei az állam és az egyház egymás mellé rendeltsége és harmonikus együttműködése, a társadalom javára és az egyházi intézmények államiakkal azonos finanszírozása. Erről beszélt Semjén Zsolt az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának ülésén tartott éves meghallgatásán. A nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszterelnök helyettes kitért az egyenlő finanszírozás fontosságára, amennyiben az egyház közfeladatot lát el, hangsúlyozva, ha nem így lenne, a vallásos emberek kettős adófizetése lennének kényszerítve. Az elmúlt évek nemzetközi eseményei és a háborús konfliktusok számának növekedése felerősítették az ENSZ jelentőségét, jelentette ki a köztársasági elnök, miután a Dohában zajló második szociális fejlesztési világcsúcson tárgyalt António Guterres-szel, az ENSZ főtitkárával. Sólyog Tamás azt mondta, az ENSZ 80 éves fennállása példája annak, hogy a multilaterális diplomácia nem csupán egy nemes eszme, hanem a béke, a biztonság és a fejlődés nemzetközi támogatásának egyik legfontosabb eszköze. Az államfő közölte, különös büszkeséget jelent, hogy Horváth Zsuzsanna magyar ENSZ nagykövet személyében Magyarország töltheti be az ENSZ közgyűlés költségvetési bizottságának elnöki tisztét. A magyar nukleáris ipar nemzetközileg is versenyképes, a szektor ráadásul stratégiai jelentőséggel bír a nemzetgazdaság jövőbeli teljesítménye szempontjából is. Erről beszélt Szijjártó Péter, külgazdaság és külügyminiszter Párizsban, a nukleáris világkiállításon, a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség standjának megnyitóján. Arról számolt be, napjainkban robbanásszerűen nő a világ villamos energiaigénye, az autóipar elektromos átállásának, a hűtési és fűtési rendszerek egyre szélesebb körű használatának, az ipar növekvő teljesítményének és a nagy adatközpontok építésének következtében. Ennek kapcsán arra emlékeztetett, ezért egyrészt dolgoznak a meglévő reaktorok élettartamának kiterjesztésén Pakson, másrészt két újabb, összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk építése is zajlik. A két ország közösen vallott értékeit hangsúlyozta az országgyűlés elnöke és a Tajföldi Királyság képviselőházának elnöke Budapesten. Kövér László az országházban fogadta Van Muhammad Noor Matát. Magyarország külpolitikai és külgazdasági kapcsolatépítésének Dél-Kelet-Ázsia kitüntetett célpontja, a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetsége tagországai között is az egyik legfontosabb partnere Tajföld, ismertette a házelnök. Kiemelte a turizmus jelentőségét is, Magyarországról évente 40 ezer turista megy Tajföldre, míg 10 ezer tajföldi polgár érkezik ide. Orbán Viktor hivatalában fogadta Mario Kunaszeket, az ausztriai Steyerország tartományfőnökét, az FPO szövetségi alelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A felek Magyarország és Steyerország gazdasági együttműködéséről, valamint az Európai Unió csújtó migrációs válság kezeléséről tárgyaltak. Az Egészségügyi Világszervezet egészséges idősödés együttműködési központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem megelőző orvostani és népegészségtani intézetét. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter köszöntőjében azt mondta, tisztelettel tartozunk a régebb óta fiataloknak, és hozzátette, a magyar költségvetésben az egészségügyi kiadásoknál is jelentősebb összeget, 7700 milliárd forintot fordítanak az idősek anyagi biztonságának megőrzésére, és emellett az egészség biztonságáért is tenni kell. Merkeli Béla rektor arról szólt, az együttműködés célja, hogy minél többen, minél tovább éljenek egészségesen. Végül az időjárásról. A folytatásban is túlnyomóan derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 2, napközben aztán 12-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa imádkozott elődje Ferenc pápa sírjánál. Inváziók és intézményi hitelvesztés idején Szent Benedek a rendet jelentette. Leó pápa üzenete és Boccárdó érsek homiliája a norcsai Szent Benedek bazilika újra szentelésére. Leó pápa püspökké szentelte Stanisław Wachowski iraki nunciust. Leó pápa imádkozott elődje Ferenc pápa sírjánál. Hétfőn este útban Castel Gandolfo felé 14. Leó pápa megállt a Santa Maria Maggiore bazilikában, és lerótta tiszteletét Ferenc pápa sírja előtt. Délelőtt szent misét mutatott be az argentin pápa, valamint az elmúlt egy évben elhunyt bíborosok és püspökök lelki üdvéért. Immár szokásos keddi pihenőjére tartva, melyet a Castel Gandolfói nyári rezidencián tölt Leó pápa, hétfőn este 8 óra körül megállt a Santa Maria Maggiore bazilikában, hogy imádkozzon elődje sírjánál. Letérdelt a márvány síremléknél, és elhelyezett egy csokor fehér rózsát, ahol mindig egy fehér rózsa látható Lízjői Szent Teréz emlékére, aki kiemelt helyen állt Jorge Mario Bergoglio lelki életében. Leó pápa ezzel lerótta tiszteletét az argentin pápa előtt, akit a Sforza és a Pál kápolna közé temettek, közel a Salus Populi Románik egyképhez, mely oly kedves volt számára, hogy minden nemzetközi útja előtt és után, kórházi tartózkodásait követően megállt imádkozni, a szűzanya segítségét kérve, oltalmát megköszönve. Ennél a Máriai konnál imádkozott hétfőn este Leó pápa, majd folytatta útját Castel Gandolfóba, tájékoztat a Szent Szék sajtóközpontja. Amint arról hírtattunk, halottak napjához kapcsolódóan, Leó pápa felelevenítette azt a szép szokást, mely Szent Mise keretében emlékezik az elmúlt évben elhunyt bíborosokra és püspökökre, és nagy szeretettel ajánlotta fel imáját Ferenc pápa lelkiüdvéért, aki miután megnyitotta a bazilika szent kapuját, és húsvéti áldást adott Rómának és a világnak, csendben elhunyt. A jubileumnak köszönhetően ez az ünneplés a pápa számára is sajátos ízt nyer, a keresztény reménység ízét. Már május 10-én, két nappal azután, hogy megválasztották Péter utódának, 14. Leó pápa a Genazzanói kegyhelyről visszatérőben fölkereste Ferenc pápa sírját, melyen az egyszerű latin felirat olvasható Franciscus, ahol nap mint nap hívek és zarándokok róják le kegyeletüket. Június 22-én is imádkozott itt Leó pápa, miután a lateráni Szent János székesegyházból a Santa Maria Maggiore bazilikába vonult át, az úrnapi eukarisztikus körmenetet vezetve. Alleluia,
inváziók és intézményi hitelvesztés idején Szent Benedek a rendet jelentette. Leó pápa üzenete és Boccárdó érsek homíliája a norcsai Szent Benedek bazilika újra szentelésére. Október 31-én pénteken Renato Boccardo érsek, Spoleto Norcia főpásztora újra felszentelte a 2016-os földrengés során szinte teljesen elpusztult, de mostanra újjáépített bazilikát. Az eredeti pompájában helyreállított norcsai Szent Benedek bazilika ünnepélyes újra megnyitásának alkalmából 14. Leó pápa Parolin bíboros aláírásával a következő üzenetet küldte Norciába. Leó pápa lelkileg részt vesz ebben a jelentős eseményben, osztozik annak örömében, hogy a közösség ismét használatba veheti ezt a szent épületet, amely oly kedves a környék lakóinak. A Szentatya mély megelégedését fejezi ki mindazoknak, állami és helyi intézményeknek, tervezőknek, kézműveseknek és magánszemélyeknek, akik kitartással és csodálatra méltó elkötelezettséggel lehetővé tették és különféle módon támogatták ezt a munkálatot, amelyet oly sokan követtek, és aminek befejezését már nagyon sokan várták, nem is csak Umbriában és Olaszországban, hanem még azon túl is. Ennek a fontos, nagy történelmi és művészeti értékű műemléknek, valamint a bences lelkiség eleven központjának a helyreállítása, mint egy látható jele annak a nehéz vallási újjászületési útnak, amelyet az elmúlt években az egész egyházmegye közössége megtett. A Szentatya reméli, hogy ez az örvendetes esemény feléleszti a keresztény nép hitét, és miközben a mennyei javak bőségét kéri a főpásztorra, a hatóságukra, a papokra, a szerzetesekre, szívből adja jelenlévőkre apostoli áldását. A templom szentelés ünnepi szertartásán részt vett 16 bentés püspök is apát az olaszországi apátságokból, köztük Gualtiero Bassetti bíboros, Perugia Cittadella Pieve nyugalmazott érseke és Jeremias Schröder, a bentés konfederáció prímás apátja, valamint a Spoleto Norciai főegyházmegye papjai. Az olasz kormány Francesco Lollobrigida mezőgazdasági és erdészeti miniszter, valamint Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke képviselte. A szentmise homíliáját Renato Boccardo érsek, Spoleto Norcia főpásztora tartotta. Ez a nap a mi Urunknak szentelt nap. Ne szomorkodjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek, idézte Boccardo érsek Nehemiás szavait, aki a babiloni számüzetésből visszatért zsidókat vigasztalja az újjáépített jeruzsálemi templom felavatásakor. Mi is 9 éve vagyunk immár számüzetésben, és ma este öröm, megelégedettség és jogos büszkeség érzése tölti el szívünket, miközben megcsaláljuk a Szent Benedek bazilikát, amelyet a 2016-os földrengés okozta súlyos károk után eredeti pompájában állítottak helyre. A város püspöke szívesen ad hangot a kötött csodálatnak és hálának mindazok iránt, akik különböző módon és felelősséggel, szeretettel és építészeti bölcsességgel befejezték az újjáépítés nagyszerű munkáját, kezdte beszédét Renato Boccardo érsek, az umbriai egyházkerület érseke. A bazilika kapui ma újra megnyílnak, hogy befogadják mindazokat, akik idejönnek, hogy fényt és erőt merítsenek a keresztény élet útjához. Hívőként jól tudjuk, hogy egy pompás épület nem elég ahhoz, hogy Isten háza legyen az emberek otthonai között. Csak egy olyan közösség tudja megtartani az Urat, amely a napok múlásával szenvedélyesen éli az igaz, jó és igazságos dolgok őszinte keresését. Ennek a templomnak a szépségéhez társuljon egy olyan nép szépsége, amely az ige és az eukarisztia köré épül, amely testvéri kapcsolatokat épít, amely elkötelezett egy mindenkivel szemben befogadóbb és irgalmasabb társadalom iránt, emelte ki Boccardo érsek. Norciai Szent Benedekről életrajz írója Nagy Szent Gergely pápa említi, hogy ő az erényében ragyogott a romlás idején. Egy barbár inváziókkal, dinasztikus harcokkal és intézmények összeomlásával sújtott Európában Benedek alakja stabilitást, rendet és békét jelentett. ezért a bazilika szélesre tárt kapui arra is hívnak minket, hogy tágítsuk ki tekintetünket, és öleljük át kontinensüket, amelyre 60 évvel ezelőtt 6. Pál pápa a bölcsesség mestereként mutatott rá, és annak védőszentjévé tette. Európa ma az ideológia és erkölcsi sebek sérüléseit viseli, amelyek aláásták a lelkét. Ennek jelei a vallási tudat fokozatos elpárologása, az etikai relativizmus, amely gyengíti a társadalmi összetartást, a háború, amely mind erőszakosabban kopogtat az ajtaján, a fegyverkezési verseny, amely azt az energiát és erőforrás fekteti be, amelyeket a szolidaritáson alapuló fejlődése lehetne fordítani, továbbá az antiszemitizmus visszatérő kísértése, hogy megosztó falakat emeljünk ahelyett, hogy elköteleznék magunkat az egyesítő hidak építése mellett. A politikai fronton is sokasodnak a törékenység jelei, instabil kormányok, ideológiai polarizáció, a populizmus és a nacionalizmus térnyerése, valamint a demokratikus intézményekbe vetett hit elvesztése. Ehhez járul a növekvő individualizmus, amely gyöngíti a közösség érzetet és a kulturális emlékezet elvesztése, amely felkészületlenné tesz minket a jelen kihívásaival szemben. Ebben az összefüggésben a Szent Benedekhez való visszatérés nem nosztalgia, hanem prófétai tett. Norcsa szentje egy olyan közösség atya volt, amely a szeretetben egyesíti a különböző testvéreket, a konfliktusokat nem tekintély elvűséggel, hanem türelemmel és megkülönböztető erejű ítélő képességgel oldja meg. Az általa hirdetett béke nem formális megállapodásokon vagy bizonytalan egyensúlyozásokon alapul, hanem belső megtérésen, a szívek átalakulásán, egy olyan békén, amely életmóddá és az együttélés alapjává válik. Mert az egység nem azzal épül, hogy eltöröljük azt, amik vagyunk, hanem azzal, hogy abban gyökerezünk, ami összeköt minket, hogy aztán befogadjuk és integráljuk a különbözőt. Az igazi békét valójában nem aláírják, hanem megélik, szögezte le Spoleto Norcia főpásztora. Az újjáépített templom átadása, a közjó szükségességének az elismerése, ami arra hív minket, hogy együttműködve építsük egy mindenki otthonát, amely nem a számítgatáson, hanem az értelmen, nem pusztán a technológián, hanem a bölcsességen, nem a múlandón, hanem az örökké valón alapul. Azok az értékek, amelyek Európát formálták, továbbra is egy szilárd civilizáció sarokkövei és magukra a társadalmi élet alapjaira vonatkoznak. A személy méltóságára, a népek közötti szolidaritásra, az igazság és a jóság keresésére. Az emberi méltóság minden igazságos közösség alapja. Nem a társadalmi státuszból, a sikerből vagy a hatalomból fakad, hanem abból, hogy Isten képére teremtettünk. A népek közötti szolidaritás nem redukálható diplomáciai stratégiára vagy gazdasági eszközökre. Megköveteli, hogy egymást testvérként ismerjük el. Az igazság és a jóság őszinte keresése akadályozhatja meg, hogy a politika, a pénzügy és a kultúra meghajoljon az önkény vagy a pártos érdekek előtt. Ez a belső erő hiányzik ma sok európai intézményből. Szent Benedek azt mondja nekünk, hogy lélek nélkül Európa azt kockáztatja, hogy a gazdasági és technikai érdekek funkcionális halmazává redukálódik, mély belső összetartás nélkül. A lélek újrafelfedezése azt jelenti, hogy felismerjük az egyéni érdekeknél nagyobb közös jó és a különbségeken túl egyesítő remény szükségességét. Ezekhez az alapvető értékekhez való visszatérés nem kulturális luxus, hanem sürgető szükség, hogy megakadályozzuk, hogy európai otthonunk egységes és közös tető nélküli helyiségek gyűjteményévé váljon. A mi norcsai közösségünk feladata, hogy megvédje és előmozdítsa Európa szellemi és kulturális örökségét. Javaslattétel nélkül védeni, ez stagnálás. Védelem nélkül javaslatot tenni, ez a gyökerek elvesztése. Tehát a gyökerek őrzése és előrevívő javaslat révén marad a bencés karizma továbbra is az élet forrása, Norcia közössége, mindannyiunk és egész Európa számára. Zárta homíliáját Renato Boccardo érsek, Spoléto Norcsa főpásztora.
Leó pápa püspökké szentelte Stanisław Wachowski iraki nunciust. A Szentatya október 26-án a Szent Péter Bazilikában püspökké szentelte Miroslav Stanisław Wachowski prelátust, kinevezett iraki nunciust, aki a prokonzuli Villa Magna címzetes püspöke lett. Leó pápa homiliájában elismerését fejezte ki Wachowski prelátus eddigi munkájáért, majd a lelkére kötötte, hogy püspökként a legelső tulajdonsága a szívéből fakadó alázat legyen. Az új érsek eljövendő iraki apostoli nunciusi szolgálatára tekintettel hangsúlyozta a Szentatya: az apostoli nuncius nem akármilyen diplomata, egy olyan egyház arca, amely elkísér, vigasztal és hidakat épít. Feladata nem a párt érdekek védelme, hanem a közösség szolgálata.
In Iraq, terra della tua missione, questo servizio assume un significato speciale.
Irakban eljövendő küldetése helyén ez a szolgálat különleges értelmet nyer. Ott a helyi katolikus egyház teljes közösségben Róma püspökével sokféle hagyomány közt él, mint amilyenek a káld egyház a babiloni káld pátriárkájával és arám nyelvű liturgiával, a szír katolikus, az örmény katolikus, a görög katolikus és a latin egyház. Rítusok és kultúrák, történelem és hit mozaikja, amely a szeretetben való befogadást és védelmet kér. Ősi a keresztény jelenlét Mezopotámiában, a hagyomány szerint Szent Tamás apostol vitte el az evangéliumot a jeruzsálemi templom lerombolása után erre a földre. Tanítványai, Addai és Mári alapították az első közösségeket. Ebben a régióban Jézus nyelvén imádkoznak, arámul. Ezek az apostoli gyökerek azt a folytonosságot jelzik, melyet még az elmúlt évtizedekben hevesen megnyilvánuló erőszak sem tudott eloltani. Valójában azoknak a hangja, akiket erőszakosan megfosztottak életüktől ezeken a földeken, még ma is hallatszik, és ma értetek, Irakért és a világ békéért imádkoznak. Ma arra kaptál meghívást, szólt a pápa az új püspökhöz, hogy folytasd ezt az utat, hogy védjétek a remény magvait, hogy bátorítsátok a békés együttélést, hogy megmutassátok. A szentszék diplomáciája az evangéliumból születik, és az ima táplálja. Kedves Miroslav érsek, légy mindig a közösség és a csend, a meghallgatás és a párbeszéd embere. Szavaidba szűd az építő szelítséget, tekintetedbe pedig old bele a vigasztaló békét. Irakban az emberek nem arról fognak felismerni, amit mondasz, hanem arról, hogy hogyan szeretsz. Küldetésedet Máriára, a béke királynőjére, Szent Tamásra, Addai és Mári apostoli tanítványokra, valamint Irak hitének számos tanújára bízzuk. Ők kísérjenek benneteket, és legyenek fény az utatokon, zárta a püspök szenteléskor mondott homiliáját Leó pápa. A Szentatya szeptember 18-án nevezte ki Irak apostoli nunciusává és egyidejűleg címzetes érsekké Miroslav Stanisław Wachowski prelátust, aki 2019 óta a Szentszék államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes titkára volt, Paul Richard Gallagher érsektitkár közvetlen munkatársaként. Wachowski prelátus 1970. május 8-án született a lengyelországi Pis községben. A Római Lateráni Egyetemen szerzett kánonjogi diplomát. 1996-ban szentelték pappá. 2004. július 1-én lépett a Szentszék diplomáciai szolgálatába, majd Szenegál apostoli nunciatúráján, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség melletti állandó képviseleten, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél, az ENSZ bécsi irodájának szakintézményeiben, majd a lengyelországi apostoli nunciatúrán dolgozott, végül pedig 2019-től a vatikáni államtitkárságon. Anyanyelvén túl beszél olaszul, angolul, franciául, spanyolul és oroszul. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az örök életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Oltalmaz engem, Istenem, mert én benned bízom. Így szólok az Úrhoz, Istenem vagy nékem, nincs más javam rajtad kívül. Az Úr az én örök részem és kelyhem, Te irányítod, Uram, sorsomat. A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem. Valóban pompás az én örök részem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amelynek a címe, aki örök életet és örök célt tűz ki eléd. Az ember előtt ott az élet és a halál, megadatik neki, amit választ magának, olvashatjuk Sirák fia könyvéből. Az alábbiak közül mely szavak fejezik ki számodra leginkább az Istent? Kérlek, hogy választatok ezek közül. Gondoskodás, irgalom, bíró, bölcs, láthatatlan, segítő, akitől félni kell, büntet, megtorol, önkényes, élet, jóság, szeretet, atya, öreg, tanácsadó, halál, anya, barát, béke. Viki, számodra ezek közül a szavak közül mi fejezi ki leginkább az Istent, és kérlek, indokold is meg a döntésedet.
Én a pozitív jelentésűeket választanám, például az, hogy bölcs, gondoskodó, segítő, ugyanis az Isten ugyebár ilyen, hiszen mindig segít nekünk, és nagyon bölcs, hiszen ő döntött az életünkről is, és arról is ő dönt, hogy hogyan alakul a mi életünk.
Barna?
Én a bölcset, a tanácsadót és a békét választanám, mert Isten ugye a békére törekszik mindig, és ő adja a legjobb tanácsokat, és ezért ugye bölcs, és ha valami dologba tanácsot kérek valakitől, akkor tőle szoktam.
Én a szavak közül a gondoskodást választanám, és a segítőt, meg a szeretetet, mert én úgy érzem, hogy az Isten az mindenkin, ha nem is érzik sokan úgy, hogy mondjuk mindig segít rajtuk, de nagyon sokszor ő adja meg nekünk azt a lelki segítséget, meg erőt, amire szükségünk van az adott pillanatban.
Istenre mindig számíthatunk, olyan, mint a legjobb barát, mindig mellettünk és velünk marad. Mit tapasztalhatunk meg még róla, Viki?
Azt, hogy mindent megad, ami a javunkra válik, és olyankor is mellettünk van, hogyha bajban vagyunk, és akkor is mellettünk van, amikor a legjobban érezzük magunkat, vagy a legjobb pillanatban vagyunk, és akkor is fog segíteni, hogyha véletlenül vagy szándékosan megbántottuk.
Ő örökké szeret minket. Isten sosem távolodik el tőlünk. Ha messze kerülünk tőle, akkor mi utasítottuk vissza az ő szeretetét, de tudnotok kell róla, hogy ő mindig visszavár. Mit gondoltok erről a kifejezésről? A nap süt akkor is, ha nem látod, Isten szeret akkor is, ha nem érzed. Hogy tudod te ezt a mondatot értelmezni, Melanie?
Én ezt a mondatot úgy értelmezem, hogy Istent nem látjuk, és vannak olyan emberek, akik nem is hisznek benne, sajnos. Attól, hogy nem látjuk, vagy nem halljuk, amit mond, attól mindig tudnunk kell, hogy velünk van, és ő segít rajtunk. Hogyha a legmélyebb ponton vagy a legvidámabb napod van éppen, akkor is mindig mellettünk van.
Van egy nagyon kifejező történet a hittankönyvünkben, amely arról beszél, hogy vannak bizonyos lábnyomok a homokban. Megosztaná-e velünk ezt a történetet, Barna, hogy tanúbizonyságot nyerjen, ami gondolkodásunk az Istennek a jelenlétéről az életünkben?
Az ember azt álmodta, hogy egész életében együtt sétált az Istennel. Egymás mellett haladtak, mindkettőjük lábnyoma ott maradt a homokban. Az ember élete végén visszatekintett a megtett útra. Megdöbbenve látta, hogy nehezebb időszakainál csak egy pár lábnyom van a nyomokba, nem pedig kettő. Az embert elszomorította a látvány, ezért megkérdezte Istent. Uram, te azt ígérted, hogy sohasem hagysz el, minden nap velem leszel. Visszatekintve mégis úgy tűnik, hogy a legküzdelmesebb szakaszokon magamra maradtam, hiszen csak egy pár lábnyomot látok. Éppen akkor hagytál el, amikor leginkább szükségem lett volna rád. Az Úr szeliden így válaszolt. Drága gyermekem, én nagyon szeretlek téged, és soha nem voltál egyedül. A legnagyobb megpróbáltatások idején valóban csak egy pár lábnyomot láthatsz, de azok mélyebbek, mint a többi, mert olyankor a karjaimban hordoztalak téged.
Volt-e már esetleg olyan, amikor átérezted valaki különleges oltalmazását a történet mondani valója alapján? Észrevettétek-e már az Istennek a jelenlétét ilyen formában?
Egyik unokatestvérem most ment másik egyetemre, és először úgy volt, hogy nem lesz hol laknia, de végül mégis lett. És pont úgy volt, hogy külföldön magyarok voltak ott az egész emeleten, meg egy magyar nő vezényelte, meg maradtak bútorok, és hogy amikor már reménytelennek tűnt a helyzet, akkor segített Isten a legjobban.
Hát ehhez kell a látószem, hogy ezeket felismerjétek, hogy Istennek a gondviselése milyen eszközökhöz folyamodik azért, hogy te boldog legyél, hogy vannak olyan dolgok, amiket nyilván át kell élned, hiszen a szenvedést azt mindannyian el kell, hogy viseljük, de valahogy tényleg úgy van, én gyerekkorom óta tapasztalom azt, hogy az Isten a legesleg lehetetlennebbeknek tűnő helyzetekből is átvezet, vagy kivezet téged, még akkor is, hogyha emberi számítás szerint soha nincs arra esély, hogy abból te valahogy ebből a nagyon bonyolult, nagyon kemény próbatételből, helyzetből jól gyere ki. És az Isten ilyenkor mutatja meg leginkább az ő gondoskodását, meg az, hogy kísért téged, mert még lehet, hogy az emberek is azt mondják, hogy erre 0% esély van, hogy ez megtörténjen, és mégis utána azt tapasztalja az ember, hogy az Istennek a segítsége révén megoldódott az a dolog, és hogy ez a csodálatos, hogy ezt észre kell venni az életetekbe. Sokan ezt a szerencsének, a sorsnak, a véletlennek nevezik, de nem így van. Ezek nem véletlenek, meg azt szokták mondani, hogy ezek a véletlenek inkább az Istennek a különös csoda jeleinek vélhetőek, nem pedig egy egyszerű ilyen szerencsének, hogy akkor most jól álltak a csillagok, meg elszaladt a fekete macska, meg ilyenek, semmi köze ennek az Istennek a gondviseléséhez, és nem is szabad ilyenekhez fordulni. A legjellegzetesebb történet, ami eszembe jut, az az, amikor a szomszédban egy nagyon súlyos betegség történt egy fiatalemberrel, és hát az orvosok semmi esélyt nem adtak arra vonatkozóan, hogy az a fiatalember meggyógyuljon. És akkor a felesége mit csinált? Elment a jósnőhöz, elment a mit tudom én milyen látnokhoz, elhívta a japán gyógyítót, aki majd úgy megmasszírozza, hogy biztos meggyógyul, meg még úgy a biztonság kedvéért még misét is mondatott a betegért. Na hát ezt hívjuk mi szinkretizmusnak, amikor így össze-vissza keverjük a vallásokat, meg a vallásoknak a különböző dolgait. Ez nem olyan, mint egy leves, hogy beleteszem a zöldséget is, meg a babot is, és akkor lesz belőle bableves, vagy valami hasonló, meg még tésztát is teszünk bele. Szóval, hogy ezek ilyen emberi próbálkozások. De ezt nem szabad összekeverni az Istennek a gondviselésével. Tehát, hogy ez teljesen más, és sokkal szembetűnőbb, és nekünk is inkább ezekre kell hagyatkozni, hogy az Isten kegyelme által vezessen titeket, minket ezekben a helyzetekben, mint hogy különböző vallási hiedelmekhez és különböző módszerekhez folyamodjunk kínunkba. Inkább tegyük össze a két kezünket, és imádkozzunk, hogy az Isten adjon nekünk erőt, és segítsen meg minket. Én úgy gondolom, hogy Istennek terve van velünk. Nyilvánvaló, hogy mindannyiunkat a boldogságra teremtett, de ő nem erőszakos. A hozzájárulásunk nélkül nem tud boldoggá tenni minket. Már itt a földi életünkben is úgy kell tevékenykednünk, hogy ne csak a közvetlen rövidtávú elképzeléseinket kövessük, hanem a végső célunkra is tekintsünk. Mindent meg kell tennünk azért, hogy Istennek a velünk kapcsolatos tervét megvalósítsuk, mert cselekedeteink alapján szerezhetjük meg, vagy szalaszthatjuk el, amit ő nekünk akar adni. A földi életünk tehát az érdemszerzés ideje. Körülbelül 60-90 évig tart, de utána örökké tartó teljes boldogság következik azoknak, akik Isten törvényeit megtartva igyekeztek békességben és szeretetben élni. Tehát ezt tudnunk kell, hogy minden embernek az életének a halállal itt a földi élet véget ér. Mi következik a földi élet után? Mit mond erről a teológia? Nézzük meg, hogyha itt a földi élet során az érdemszerzés ideje alatt az Isten a mennyország állapotát adja nekünk ajándékul, akkor mi történik? Légy szíves, Viki, mondd el nekünk.
Isten mindent felülmúló boldog állapotban van, ahová minket is vár. Ez ugye a mennyország. Az ő eredeti szándéka az, hogy mindenki oda jusson. Tudatos döntésünk és az életvitelünk alapján kerülhetünk az Istenhez. Akik Isten barátságában vagy kegyelmétől eltelve haltak meg, és nincs semmi, ami eltávolítaná őket az örök szeretettől, nincs semmi, amitől meg kellene tisztulniuk, azok a mennyországban vannak.
Mit tudunk erről a bizonyos országról?
Azt, hogy ennek az országnak nincsen fizikai kiterjedése, nincsenek határai, hanem azt az örökké tartó boldog állapotot jelzi, ahol minden van, ami a boldogságunkhoz szükséges.
Számunkra elképzelhetetlen, hiszen emberi szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Milyen állapot ez a mennyország állapota, Melanie?
Olyan állapot, ahol semmi hiány, betegség és gyász nincs. Az ember végső célja és legmélyebb törekvése, hogy Szent Háromsággal örökké együtt lehessen.
A legnagyobb ünnep, amikor mi itt a Földön az összes szentről és az összes emberről, aki a mennyországban van, arról meg szoktunk emlékezni, ez a Minden Szentek ünnepe. Hiszen ilyenkor emlékezünk azokra, akik már Isten örök színelátására jutottak. Az egyház közülük néhányat kiemelt, boldoggá vagy szenté avatott. Őket példaképeknek tekintjük. Nézzük meg, hogy kik azok a lelkek, akik a tisztulás állapotában vannak a földi életük után.
Azok, akik Isten barátságban haltak meg, de nem teljesen méltók ahhoz, hogy közvetlenül az örök dicsőségbe jussanak, ez felkészíti a lelkeket arra, hogy beléphessenek az örök dicsőségbe. A tisztulás ideig tartó, tehát nem örök és személyre szóló, minden embernek a földi életében elkövetett bűnös cselekedetei alapján kell vezekelnie. Nekünk, földön élő embereknek fontos feladatunk, hogy ezekért a halottakért esedezzünk.
Tehát az a feladatunk itt a földön nekünk, hogy imádkozzunk azokért a hozzátartozóinkért, és azokért az emberekért is nyilván, akikért nem imádkozik senki, hogy akik a tisztulás állapotában van a lelkük, ők is a mennyország örök dicsőségébe jussanak. Éppen ezért szoktunk nyilván imádkozni a megholt hívekért, szentmiséket felajánlani értük, illetve a temetőket is meglátogatjuk halottak napján, hogy az elhunyt hozzátartozóinknak a sírjára virágot, mécsest helyezzünk.
Nem ezt vártad, nem így mondtál, mást ígért a szív és mást a szám. Megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnék. tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tét. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnék. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibád. Annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a tűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnék. És oda kell menni, megölelni.
Mit gondoltok, hogy mit fejezünk ki azáltal, hogy felkeressük a hozzátartozóinknak a sírjait november 1-én, illetve november 2-án? Mert azért jegyezzük meg, hogy november 1-én van Minden Szentek napja, és november 2-án halottak napja. Szóval mit fejezünk ki azzal, hogy virágokat, illetve mécseseket, koszorúkat viszünk a szeretteink sírjához?
Ezzel az egyfajta szeretetünket kifejezzük, hogy attól, hogy még elhunytak, attól mi még ugyanúgy szeretjük őket, illetve hogy megemlékezzünk rájuk, és mégis azért kimegyünk, hiszen nem felejtettük el őket, és még mindig szeretjük őket.
Az a következő kérdésem, hogy miért megyünk már november 1-én napnyugtakor a temetőkbe? Erre ki tudja a választ?
Mert a keresztény egyházban az ünnepek napnyugtától napnyugtáig tartanak.
Vagyis már Minden Szentek estéjén, amikor ugye a nap nyugodni készül, már akkor a halottak napjának van az előestéje, és ezért szoktunk már november 1-én este kimenni a temetőkbe, felkeresni a sírokat, elhelyezni a kegyeletnek a virágait, elhelyezni a gyertyákat, amelyek számunkra az örök életet jelképezik, hogy mindannyiunk számára ezeken a napokon egyértelmű legyen az, hogy ezek az emberek, akik itt a földön már nem élnek, de a szívünkben örökké élnek és élni fognak, hiszen nekik köszönhetjük azt, hogy mi itt vagyunk, és nem felejtjük el az ő szeretetüket sosem. Gyerekek, sokat szoktak ezen vitatkozni az emberek, hogy létezik-e a pokol, létezik-e büntetés. Sokszor azt mondjuk, hogy az Isten irgalmas, és hogy az irgalmának nincsen vége, viszont azt tudnotok kell, hogy a kárhozatnak a helye, vagyis a kárhozatnak az állapota az igenis létező. Nem tudom, hogy ti tapasztaltátok-e már, hogy itt a földön ezek a léleknek a különböző állapotai, ami a halál után bekövetkeznek, már egy picit érzékelhető itt a mi világunkban is. Tapasztaltátok már ezt?
Igen, hogy akár csak pillanatokig is érezhetjük, hogy olyan boldogak vagyunk, mint a mennyországban.
Így van, Barna, hiszen a mennyország állapota is itt a földön már egy picit jelen van. De nyilvánvaló, hogy azért mondom, hogy picit, hiszen már itt feszül ez a már igen, még nem feszültsége, hiszen az örök boldogságot, vagy azt a fajta mérhetetlenül boldog állapotot, amit itt a Földön csak egy icipici időre tudsz megtapasztalni, az mit gondolsz, Viki, a halál után a mennyben hogyan fogjuk megélni ezt, ami itt a Földön ilyen pici időnek tűnik?
A boldogság az sokkal intenzívebb és sokkal nagyobb lesz, hiszen fent a mennyországban csak is a boldogság van, illetve már alapból az is boldogságnak számíthat, hogy találkozhatunk az elhunyt családtagjainkkal vagy barátainkkal, illetve hogy Istent is láthatjuk.
Így van, tehát akkor a tisztító tűz állapota is itt van a Földön. Ez a már igen, még nem feszültsége, ez abban mutatkozik meg, hogy bizonyára veletek is előfordult már olyan, hogy valami kis rosszaságot követtetek el, valami kis bűnt. És az embert ilyenkor a lelki ismeretén keresztül érzi azt a bizonyos érzést, amit úgy mondunk, hogy lelki ismeret furdalás, és az, hogy ki akarod ezt javítani. Tehát, hogy szeretnél tőle bocsánatot kérni. Vagy azt szeretnéd, hogy megjavítani, hogyha mondjuk összetörted a kedvenc játékát, és akkor te igyekszel, rájöttél, hogy ez nagy hiba volt, és meg akarod neki javítani, mert hogy szeretnéd, hogyha újra örülne. Na most itt a Földön ezeket a dolgokat még ki tudod javítani, oda tudsz menni, bocsánatot tudsz tőle kérni, mert megbántottad. De a Földön túl, amikor már véget ér itt az érdemszerzés ideje a Földön, akkor már nem tudsz oda menni hozzá. Érted? Tehát ha már így haltál meg, így búcsúztál el a földi léttől, hogy ott vannak ezek a ki nem mondott szavak a bocsánatkérésnek, a kiavításnak és az egyéb dolgoknak, akkor ez a feszültség, ez így megmaradt, és nem tudsz már tőle bocsánatot kérni. És nyilvánvaló, hogy ott a tisztulás állapotában a lelked ezen egy kicsit kínlódik, egy kicsit fáj, egy kicsit úgy lelkiismeretfurdaláshoz hasonló érzés uralkodik benned. Na és ezt viszont, aki már meghalt, ezt szerintetek jóvá tudja-e tenni?
Akkor azt már nem lehet jóvá tenni.
Viszont mi, akik itt élünk a Földön, szeretjük őt, és még gondolunk rá, és imádkozunk érte, mi mit tudunk tenni az ő üdvösségéért?
Imádkozunk, hogy az Isten megbocsájtson neki.
A kárhozat állapotával kapcsolatban, hogy jelen van-e a pokol itt a Földön, erre mit válaszolnátok ennek tudatából, amit az előbb elmeséltem?
A rossz az sajnos mindenhol ott van, ugyanis nem csak a jó létezik, hanem sajnos a rossz is. Nagyon sok ember beleesik a rosszba a jó helyett, úgyhogy így mind a kettő jelen van az életünkben.
Köszönöm szépen, Viki, igazi teológussá fejlődtél, mert ez valóban így van, hogy itt a Földön is itt feszül a jó és a rossz, és ugyanúgy a kárhozat is, ugye itt is megtapasztalható a Földön, mert bizony mi is bele tudunk kerülni a pokol állapotába. Még szoktuk is mondani ezzel a gyönyörű magyar nyelvvel, hogy pokolian érzem magam. Na most ezt akkor szoktuk nyilván használni, amikor valami olyan dolgot követtél el, amit jóvá tenni nem lehet. Ilyenkor el szoktam nektek mindig mesélni azt a példát, hogy elmennek születésnapot ünnepelni, jól érzik magukat, a 18. születésnapját ünneplő lány boldogan beül az autóba, hazafelé utaznak, nem köti be magát, és a fiú elvéti a sajnos a vezetésben a döntést, mert hogy csúszik az út, és nem tudja azt a kanyart már bevenni, és neki mennek a villanyoszlopnak. Halálos baleset történik, és a lány, aki a hátsó ülésen ült, és a 18. születésnapját ünnepelte, sajnos nem éli túl ezt a balesetet. A fiúnak, szerintetek, aki ezt az autót vezette, meg kell halnia ahhoz, hogy a pokolban érezze magát?
Nem kell hozzá, ugyanis a bűntudat az teljesen fel fogja őt emészteni, és örök életére emlékezni fog az egészre.
Tehát ezek azok a döntések, amiket jóvá tenni nem lehet, amit visszacsinálni nem lehet, és pontosan ezért kell nagyon jól döntenünk és bölcsnek lennünk, hogy mi ne kerüljünk ilyen helyzetbe, és ne legyen ilyen pokoli kínok között az életünk, és ugye gyerekek, ez történik igazából akkor, amikor az egész életébe valaki elutasítja az Istent, megtagadja az Istent, és ezen nem akar változtatni. látni, és az életének az utolsó pillanatáig is ebben a tagadásban él. Rajta ezek által a dolgok által nem tudunk már segíteni, ő neki az örök szenvedés az osztály része, viszont tudunk értük is imádkozni, és nyilvánvaló, hogy jó lenne, ha minél kevesebb ember a lelke ebbe az állapotba, és ha lehet, hogy az életének az utolsó pillanatában, de reméljük és bízzunk abban, hogy ezek az emberek is belátják, hogy Isten létezik, és az Istennel nyer értelmet az ő életük. Végezetül egy történettel szeretném befejezni a hittanórát, hogy pontosan milyen az örök élet, arról csak sejtéseink lehetnek. Sok olyan beteg, aki klinikai halál állapotából tért vissza, elmondta, hogy úgy érezte, mintha egy hosszú sötét folyosó menne végig, közben lejátszódott az egész élete. Aztán valami nagy, szelíd, boldog fényességet éreztek. Amikor aztán sikerült őket újraéleszteni, a legtöbben gyökeresen megváltoztatták az életüket annak hatására, amit átéltek. Légy szíves, Viki, olvast fel ezt a történetet.
Egy orvosnak szokása volt, hogy a kiskutyáját mindig elvitte magával a kórházba. Volt egy belső udvar, onnan nyíltak a kórtermek, és a kiskutya vígan eljátszott ott az udvaron egész nap. A kórtermekbe szigorúan tilos volt bemennie. Egyszer bekerült a kórházba egy idős férfi, aki nagyon félt a haláltól. Tudta, hogy az orvos mélyen hívő ember, ezért egyszer megkérdezte tőle. Doktor úr, milyen lesz a halál után? Az orvos ezt felelte. Nem tudom. A beteg ember elsápadt. Maga se tudja. Erre a doktor felkelt a beteg ágytól, oda ment a betegszoba ajtajához, amely a belső udvarra nyílt. Kinyitotta az ajtót és füttyentett egyet. A kutyája berohant, és farkcsóválva boldogan az orvos térdére ugrott. Az orvos így szólt a beteg emberhez. Látja? A kutyám soha nem volt még ebben a szobában. Nem tudta, hogy mi várja itt. Csak azt tudta, hogy a gazdája itt van az ajtó mögött. Én sem tudom pontosan, hogy mi vár a halál kapuja mögött, de azt tudom, hogy ott vár engem a gazdám.
Az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában. Amit az ember sejtett, amiben bízott, arról végső tapasztalatot szerezhetett. Krisztusban megjelent az Isten elpusztíthatatlan élete itt a világban. A tanítványok ezzel a bűn és halál fölött győztes élettel találkoztak a feltámadott megjelenései során. Hittanóránk végén fohászkodjunk a mindenható Istenhez, és kérjük mindazoknak az üdvösségét, és az örök boldogság állapotába való felvételét, akik a szenvedés és a fájdalom állapotában vannak. Könyörögjünk az Isten irgalmáért, hogy fogadja be őket is az örök boldogság állapotába. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Elhangzott műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk, óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Dervarics Boros Ágnes mesél a Kréton módszerről és a természetes családtervezésről. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról című műsorunk, melyben elsőként egy elfeledett íróról, Zajmusz Gyuláról hallanak, majd megtudhatjuk, hogy létező jelensége a kő eső, s végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról